Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén. Köszöntöm Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézi Anikó pszichológusokat ma este, és Röder Juditot, állandó segítőnket, hogy ma este együtt töprengjünk az irgalomról. A görög-katolikus esküvőn olyan szép, hogy az ifjú pár, amikor házasságot köt, akkor megkoronázzuk őket, koronát teszünk a fejükre, innentől kezdve önálló kis birodalom. Látja anyuka, anyós, apuka, testvér, mindenki, hogy ez önálló kis birodalom. Tehát itt innentől kezdve mindenki csak tanácsot adhat, és majd ők, az uralkodók eldöntik. Ez egy csodaszép szimbólum, ami nyilván érvényes a római katolikus protestáns mindenféle házasságra, hogy a kis család az egy saját kis birodalom, és a határokat igen védeni kell. És ott én vagyok a főnök, és én vagyok a felelős, a kis családnak az alrendszerét védeni kell. Egyrészt. Másrészt azt szeretném mondani, hogy önmagában a kis család nagyon sérülékeny. Tehát igenis hálózat. Roppant fontos az, hogy vegyük magunkat körül támogatókkal, olyan házaspárokkal, akikkel jó találkozni, szalonát sütni, egy pohár bort meginni, beszélgetni, látni, ahogy a barátom a feleségével beszél, és ahogy élik a házasságot. Ilyen családokkal körül kell venni magunkat. Itt a család alatt, mikor azt mondom, hogy nagy családot építeni magunk köré, itt nyilván választott kapcsolatokra is gondolunk, nem csak a genetikai rokonokra, hanem a baráti körre, a jó munkatársi családokra, tehát akiket magunk köré választunk, és magunk köré építünk. És ez érdekem nekem, hogy körülöttünk legyenek ilyen támaszok, ilyen családok, mert könnyebben tudok én magam is mintát keresni, vitatkozni a feleségemmel, hogy nézd, beszél csak meg a barátom feleségével náluk, hogy van. Tehát sokkal könnyebb, hogyha nem elmagányosodik a kis család, a házaspár. És ide hadd mondjak egy utolsót, ami nagyon komoly. Morálisként és papként is azt látom, hogy nem tudunk különbséget tenni a bűnök között. Vannak piszmogó bűnök, és vannak nagyon súlyos bűnök. A családnak a szétverése az komoly bűn. Azt tessék komolyan venni. Piszmogó bűnöket meg se kell gyónni, szentáldozás, bűnbánati szertartások, azt eltörlik. De amikor olyat, ezt tegye fel mindenki magának kritikusan, hogy ő építi a nagy családot? Ő összehozza a nagy családot? Vagy ha én ott vagyok, akkor a tesóm nem lehet ott. Ha engem meghív ez a barátom, akkor az nem jöhet, mert én is. Hogy én építem, vagy bomlasztom? És aki bomlasztja a családot, a baráti kört, a nagy családot, az egy komoly bűn, mert utána sok-sok más fog jönni. Függőség, alkoholizmus, menekülés, szexuális bűnök, hogy sok-sok bűn lesz ennek a következtében. Tehát nagyon kritikusan tegyük fel a kérdést, hogy építjük mi a nagy közösséget, vagy bomlasztjuk megszólalásainkkal, jelenlétünkkel, stb.
Hogyan tudunk irgalmasak lenni önmagunkhoz? Ez a következő nagy témánk. Ezt a kérdést azért tartottuk fontosnak idehozni, mert hogy pszichológusként, ugye amikor beszélgetünk olyanokkal, akik hozzánk fordulnak segítségért, nagyon sokszor azt látjuk, hogy sokszor irgalmatlanul kezeljük saját magunkat, és hogy ezt a fajta irgalmas hozzáállást, amit itt az előbbiekben elmondtunk, hogy mások felé hogyan érdemes gyakorolni, ezt időnként pontosan, hogy saját magunkkal szemben nem gyakoroljuk. Miről is van itt szó részletesebben?
Ahhoz, hogy én magam szeressem és irgalmas legyek magamhoz, annak az alapja nem az, hogy annyira el vagyok ájulva magamtól. A teljesítményeimtől, a képességeimtől, a erényeimtől, az önszeretet alapja is, hogy önmagam felé irgalmas legyek, ennek az alapja nem a saját érdem. Ahogy János apostol mondja, nem az a szeretet, hogy mi szeretünk, hanem az, hogy előbb minket Isten szeret. Tehát az irgalomnak az az alapja, hogy Isten előbb fordul felém irgalmasan. És emiatt tudok én magam felé irgalmas lenni. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert aki magával irgalmatlan, olyan lesz a többivel is. Tudni kell magammal szemben irgalmasnak lenni, és ehhez azt a szót hadd mondjam, hogy mit jelent a bibliai tökéletesség. A görög ókori tökéletesség azt jelenti, hogy valaki hibátlan. Tessék megnézni egy Zeus szobrot a Bécsi Múzeum bejáratánál. Jó kockás hasa van, mindig felhívja a feleségem a figyelmet rá. Tökéletes férfi test. A görög tökéletesség hibátlanságot jelent. Vagy egy Vénusz szobor. Hibátlan. Arisztotelész filozófiája. Arányos. Hibátlan. A bibliai tökéletesség nem ez. Csak aki magával irgalmatlan, mert tökéletességre vágyik. Ne erre a tökéletességre vágyjunk, a bibliai tökéletesség az, hogy ezzel az Istennel, aki szeret engem, tudok együttműködni. Szövetségben, új szövetségben tudok vele együttműködni. Ilyen Péterünk, aki nem egy hibátlan alak, nem egy Zeus, egy tökéletes, megvan a maga konkolya hibája, viszont abban tökéletes, hogy szereti Krisztust, barátként. Erre én nagyon vágyom, én annyit tudok Krisztusról, én annyit tanultam róla, én annyit imádkozom hozzá, de szeretné. Péter ebben jó, és erre vágyom. Szóval amikor magam felé akarok irgalmas lenni, ne az legyen a mérce, hogy hibátlan legyek, hanem az, ahogy szeretettel lehetne jobban együttműködni Krisztus Urunkkal. Egy ilyen tökéletességre vágyom.
Úgy tűnik, hogy nagyon sokszor az, hogy nem vagyunk képesek irgalommal fordulni saját magunk felé, az valahogy abból is származik részben, hogy az önértékelésünk nincsen a helyén. Most itt az önértékeléssel kapcsolatban két hát végletre szeretnénk fölhívni a figyelmet, a túl alacsony és a túl hát elbizakodott, vagy túl magas, túlzottan, irreálisan pozitív önértékelés. Azért az önértékelés, amit most itt kiemelnénk, mert hogy ennek a két szélsőségesen nem realisztikus önértékelés formának a kapcsolatokra komoly kihatása van. A túl alacsony önértékelés az a kapcsolatokban olyan problémákat tud okozni, hogy például túlzottan fogok a másikba kapaszkodni. Tehát ha én senki vagyok, akkor lehetséges, hogy az önértékelésemet azt attól várom, vagy az önértékelésem javítását attól várom, hogy a másik, akiben ugye belekapaszkodtam, az milyen nagyszerű ember, és akkor így aztán az ő nagyszerűsége majd csak átsugárzik én rám, és akkor végül én is valahogy mégiscsak talpra állhatok önértékelési zavaromból. Vagy pedig a másik ilyen kifutása, a túlságosan alacsony önértékelésnek az lehet, hogy hát mivel én annyira nem érek semmit, ezért nem is mehetek közel más emberekhez, hiszen hát nem vagyok méltó arra, hogy szóba álljanak velem. Láthatjuk, hogy ez mindenképpen a kapcsolatokban való hát elakadást vagy problémát jelenthet.
A másik véglet, amikor valakinek irreálisan magas az önértékelése, komoly irgalmatlanságokhoz vezet, hiszen ha valaki magát tökéletesnek tartja, akkor nagyon sokszor jogot formál arra, hogy uralkodjon másokon. Uralkodjon a családtagjain, folyamatosan kritizálja őket, irgalmatlan legyen a maga tökéletessége, képzelt tökéletessége magasából. És ami még ebben az irreális önértékelésben nagyon-nagyon veszélyes dolog az egyénre nézve, hogy nagyon nehéz az ilyen embernek a visszajelzéseket elfogadnia. És hogyha nem fogad el visszajelzéseket, nem is túl durva kritikákat, hanem egyszerűen önmagára vonatkozó visszajelzéseket, akkor elvágja magát a fejlődés lehetőségétől. Tehát azon túl, hogy irgalmatlanná válik, legalábbis nagyon veszélyeztetett arra, hogy irgalmatlan legyen a családtagokkal, megreked a fejlődésben. Úgyhogy itt is tulajdonképpen megint a magunkban nézésre lenne szükség. Általában kevesebb embert fenyeget egyébként az irreálisan magas önértékelés, mint az irreálisan alacsony, de mind a két esetben magunkban nézni és reális visszajelzéseket kérvén belülről gyógyulni, hiszen a kapcsolataink is csak akkor lesznek egészségesek, ha az önértékelésünk egészséges.
Nyilván akkor nehéz igazán önmagunk felé irgalmasnak lenni, ha komoly törés van az életünkben. Végigittam az életembe 10 évet, miattam történt válás, tudom, hogy én hibás vagyok nagyon komoly mértékben. Tehát amikor komoly saram, komoly bűnöm van, na ott nehéz irgalmasnak lenni magunkkal. Mégis azt kell mondanom, hogy szégyellem magam, haragszom magamra, dühös vagyok, sok minden, hogy az Úristen elkezdi az irgalmat. És mivel ő elkezdi, és azt mondja, hogy te vagy a 100. bárány, érted megyek, annyira drága vagy nekem, hogy érted megyek, ha kell a kereszt fáig, érted megyek. Mivel a Krisztusnak ennyire drága vagyok, ezért fogok tudni magam felé irgalmas lenni. Akármilyen szégyenletes bűneim vannak. Tehát megint azt mondom, nem magamtól önmegváltás, meg én összeszedem az összes ikumat, hanem előbb a jó pásztor engem fontosnak tart. És ezért nem mondhatok le magamról. Mivel ő annyira fontosnak tart, hogy a keresztig elmegy. Ezért én nem mondhatok le magamról, bármilyen bűnöm is van a háttérben. Tehát azt mondom, hogy szeretettel gondolkodjak önmagamról, Hogy a sebeimmel, a konkolyaimmal együtt szeressem önmagam, ennek a lehetőségi feltétele, hogy a jó pásztor drágának tart engem. És akkor utána könnyebb lesz magamat szeretni.
Az önértékelésnek a problémáin kívül egy másik pszichológiai jelenség, ami megakadályozhatja azt, hogy irgalmasan viszonyuljak önmagamhoz, az a bűntudatnak a különböző, hát nem egészséges, úgyis fogalmazhatnánk, hogy megbetegítő fajtái lehetnek. A bűntudatnak a fajtáival a pszichológiának a szakirodalma egészen részletesen foglalkozik. Mi most itt nem fogjuk ezt részletesen átnézni, inkább csak egy ilyen áttekintős felsorolást hoznánk, hogy milyen fajta bűntudati formák léteznek, és ezek közül melyik az, ami tulajdonképpen keresztbe tesz annak, hogy irgalommal tekintsek önmagamra. A pszichológiai szakirodalom beszél arról, hogy létezik egy olyan dolog, hogy racionális bűntudat, ez tulajdonképpen a hétköznapi bűntudat fogalom, hogyha tudom azt, hogy valamilyen hibát követtem el, valamit nem úgy csináltam, ahogyan egyébként azt elvárnám magamtól, hogy csináljak, és akkor ennek következtében ugye jól beazonosítható ok miatt bűntudatom van, ez a racionális vagy hétköznapi bűntudat fogalom. Most beszél a pszichológia egy úgynevezett egzisztenciális bűntudat típusról is. Most egzisztenciális bűntudatot úgy fogalmazhatnánk meg, mint a ki nem bontakoztatott lehetőségeknek, vagy az elszalasztott lehetőségeknek a talaján fakadó bűntudat. Ez az a helyzet, amikor azt mondom, hogy hát igazándiból csinálhattam volna ezt jobban is, vagy szerethetném jobban is a házastársamat. Tehát, hogy azt látom, hogy azért vannak még távlatok előttem a fejlődéshez, vagy a tovább lépéshez. Pontosan emiatt, mert hogy ez távlatokat nyit, tehát az egzisztenciális bűntudat távlatokat nyit, ez egy nagyon előrevívő dolog lehet, de csak akkor, hogyha nem hagyom, hogy ez elhatalmasodjék rajtam. Ugye biztos, hogy mindannyian ismerünk olyan embereket, akik képesek folyamatosan azon siránkozni, hogy ők mennyire nem tökéletesen csinálják a dolgaikat, meg nem jól, meg még ennél is sokkal jobban csinálhatnák, vagy olyan ismerőseink biztos vannak, akik megsütik a legfinomabb sütit, és akkor utána azon siránkoznak, hogy de a széle egy kicsit odakapott, ugye az lenne a tökéletes, a legteljesebben megvalósuló. Nyilván ezek a, tehát hogyha az egzisztenciális bűntudat eluralkodik rajtam, az már megbetegítő lesz, és pontosan, hogy ennek az irgalommal való viszonyulásnak a gátját fogja képezni. És akkor ezen kívül beszél még a pszichológia, hát sok minden másfajta bűntudati formáról is, de amit kiemelnénk, ez a bizonyos irracionális bűntudat, ami aztán végképp megakadályozza azt, hogy irgalommal viszonyuljunk magunkhoz. Mi az az irracionális bűntudat? Erről egy egészen külön ábránk is van. Irracionális bűntudatot onnan lehet felismerni, hogy az illető bűntudatot érez, de nem tud ehhez megfelelő okot felsorolni. Tehát szünet nélkül folyamatosan bűnösnek érzem magamat, de nincs meg ennek a bűnösségnek a reális oka. Lehet, hogy valamit bemond, hogy talán emiatt, vagy talán amiatt, de azt mindenki látja, hogy ez a kettő ez nincsen arányban, tehát maga a tett, és az, hogy mennyire bűnösnek érzem magam, ez nincsen arányban egymással. Arról is felismerhető ez az irracionális bűntudat, hogy nem tudja letenni az illető, tehát mondjuk hiába megy el gyónni, és elmondja ezt a bizonyos valamilyen bűnét, a bűntudata nem fog megszűnni ettől, mert hát nyilván a kettő nincs kapcsolatban egymással. Arról is felismerhető, hogy ez a jövőre vonatkozik, nem csak a múltra, tehát azt is tudom magamról, hogy én folyamatosan bűnös vagyok, és bűnös is leszek a jövőben. Tehát egy ilyen soha szűnni nem akaró bűntudatról van szó. Most ennek a kialakulása nagyon összetett, itt megint csak kicsit leegyszerűsítve szeretnénk ezt elmondani. A háttérben lehetnek gyerekkori tapasztalatok, akár olyasmik, hogy valaki például nem kíván gyermekként születik meg, és hogyha elég sokat hallja a szüleitől azt, hogy ha te nem születtél volna meg, akkor az én életem sem ment volna tönkre. Most nyilván ez egy ilyen folyamatos bűntudatérzést fog az illetőben kelteni. Egy másik ilyen lehetséges ok, ami miatt ez kialakulhat, ez az irracionális bűntudat valakiben, az, hogyha egy olyan fajta nevelői légkörben nő föl, ahol a legkisebb hibát is azonnal megtorolják, tehát tulajdonképpen irgalmatlanul viszonyulnak, akár a legkisebb hibával szemben is. Sajnos a vallásos nevelésnek is van egy olyan formája, ami ezt a fajta irracionális bűntudatot felnagyíthatja, és ez pedig az, amikor a szülő vagy a nevelő az Istent egy ilyen büntető eszközként bevonja a nevelésbe, és mondjuk például Istennel fenyeget, hogy például fültanúja voltam egy ilyen beszélgetésnek, ahol egy idősebb hölgy a saját fiának kiabált a buszon telefonba, hogy meglátod, meg fog még verni ezért téged az Isten. Ugye itt is bevonjuk az Istent, mint egy ilyen negatív büntető eszközt, és hát nyilván ennek következtében az illető, hogyha sokat hallja ezt, kora gyerekkorától kezdve, akkor egy ilyen folyamatos bűntudatérzés alakulhat ki nála. Nem is csoda ennek következtében, hogyha alapjából véve az Istent is ilyen irgalmatlannak és büntetőnek fogja látni. Össze fog kapcsolódni büntető istenképekkel ez a fajta hát nevelői légkör mindenképpen.
Ma este nekem ez a legfontosabb diám, ezt a retinákba tessenek beégetni, jó? Mit kell látni? Azt látjuk, hogy a Szent Háromság megnyílt irgalmasan felénk, vonz önmaga felé, az a zöld, az tulajdonképpen az alapdöntésünk, az opció fundamentális, ami azt jelenti, hogy vonz magához a Szent Háromság. Az egész Biblia erről szól, az egy szerelmes meghívó levél. Meghív minket a Szent Háromság, üljünk oda az asztalhoz negyediknek. Egész életünk erről szól, és házastársammal, gyerekeimmel szeretnék oda jutni. Elindulunk, és van úgy, hogy megtörik az utunk. A hitem, az egészségem, a szakmám, a házasságom megtörik, vagy kicsit, vagy nagyon, vagy teljesen derékba törik, tehát megtörik. És akkor utána mi van? Azt tessenek megjegyezni, hogy ebből a zöldből nem pottyanunk ki. Akármilyen törés van az életünkben, ez az irgalom. Hogy akkor is hív magához a Szent Háromság. Akkor már B-terv lesz. Nem A, az nem ugyanaz. A bűn az bűn, a sebeket komolyan vesszük, a törés az törés, de nem pottyanunk onnan ki. Tehát ha bárhogy is törik el az életünk, azt nem szabad mondani és gondolni, hogy teljesen összeomlott az életem. Mert az a zöld, az nem omlott össze. Atya teljesen kicsúszott a talaj a lábam alól. Teljesen nem. Hogy vége van mindennek. Mindennek nincs vége, mert az a zöld, az nem rajtad múlik. Hogy hív a Szent Háromság magához. De ez, hogy mondjam, el tudja venni az élét a totális elkeseredésnek, az öngyilkossági gondolatoknak, a rettenetesen gonosz tetteknek, el tudja venni az élét, hogy eltört, én hibás vagyok, a másik, vagy itt egyszerűen nincs is bűn, csak gyász van, vagy másnak a bűne. Tehát lehet, hogy nem is tehetek róla, de törés van. Van valahogy tovább. Van valahogy. Tehát ez fontos. A másik, hogy azért az áterv az legyen igényes. Ez a két görög szó, ez direkt hagytam itt, ez azt jelenti, hogy az átervben induljunk el igényesen. Ez az akribelja, pontosan, igényesen. És ha ez bármi miatt eltörik, akkor a B-tervben oikonómia van, irgalmasság. Mit akarok dadogni? Mondok példát. Egyszer volt egy tanítványom 18 évesen, elkezdett gömbölyű hassal iskolába járni, babát várt. És ezt látni kellett volna, hogy ahogy a tanárok elkezdték piszkálni és csipkedni, hogy képzeled, és nem szégyelled magad is. És talán én voltam az egyetlen, aki megkérdeztem, hogy hozhatok egy kis baba ruhát? Örülök, hogy nem dobott ki zacskóban a kukában. A B-tervnél, hölgyek, urak, ott már irgalom van. Ott már menteni a menthetőt, ez történt. Velem, házastársammal, gyerekemmel, ott már az irgalomnak a hangneme van. Oikonómia, mentsük a menthetőt. De az átervnél nem. És azt érzem, hogy fordítva csináljuk, az átervet ellazáskodjuk, a gyerekeink szexuális életét, a gyerekeink imádságos életét, ellazáskodjuk. És mikor eltörik a gyerekem életen, akkor kezdek keménykedni. Nem akkor kell. Szóval azt kell mondanom, hogy az átervben hitről, házasságról, szakmáról, egészségápolásról, mindenről tessék igényesnek lenni, és ott szigorúnak lenni, és ott akribelja, pontosnak lenni. És nem utólag keménykedni, akár házastársammal, magammal, vagy a többiekkel szemben. Ha viszont van a B-terv, és van irgalmasság, az is fontos, hogy ennek is van egy célja. Az irgalmas szamaritánusra gondoljunk, nem annyi a cél, hogy azt a szerencsétlen embert ápolgassuk, aztán megszeretgetjük, és visszük a fogadóba, és nem kell csinálnia semmit. Az a cél, hogy ha már B-terv van, megtört az élete, akkor is álljon talpra, menjen dolgozni, szüljön gyereket, tehát valahogy van tovább. Az irgalomnak nem csak annyi a célja, hogy megölelgetem, megbabusgatom, hogy eltört az életet, hanem hogy tessék talpra állni, és tovább. Krisztus úrunk ezt nagyon sokszor megteszi. Tehát az irgalom úgy gondolom okos. Azt keresi, hogy most milyen hangnemet kell megtalálnom, most hogyan kell menteni a menthetőt, most milyen jövője lehet még annak a másiknak. Tehát az irgalom nem egyszerűen jámborság, érzelgősködés, hanem okos, akarja a jövőt, hogy bárhogy is törik el az életed, jussál el a Szent Háromság asztalához.
Visszakanyarodunk most a családban gyakorolt irgalom témájához. Ugye avval indítottuk a közös gondolkodásunkat, hogy kétféle esetben van szükség az irgalmasságra a család életben. Az elvárásaink esetén, ugye ezen már alaposan átestünk, és remélem, hogy mindenki tudja majd azonosítani magában, hogy milyen elvárásai vannak a családtagjaival szemben, amelyek nem morális kérdéseket érintenek, hanem nagyon is szubjektívek. Viszont valóban vannak morális elvárásaink is. Vannak olyan nagyon fontos szabályok, morális szabályok, amelyeket ha áthágunk, ugye hát ezt bűnnek hívjuk, akkor sérül a család. Itt most felsoroltunk néhány olyan problémát, amelyben nagyon gyakran komoly sérülések jönnek létre, és ezekben az esetekben is szükség van az irgalomra, de egészen más lesz a dolgunk, és itt is kérem, hogy nagyon-nagyon figyeljünk, mert nagyon sokszor összemosódik a gondolatunkban, hogy milyen esetben mi a teendő. Itt másképp kell hozzáállnunk.
Például egy nagyon nagy félreértés lehet az, hogyha azt gondoljuk, hogy olyan családokban, ahol mondjuk az alkoholizmus vagy az erőszak jelen van, ott az irgalom az azt jelenti, hogy leitta magát az illető ma, megbocsátok neki, irgalmas vagyok hozzá, ugyanezt csinálja holnap is irgalmas vagyok hozzá, harmadnap is, negyednap is, 10 év múlva is, 20 év múlva is, és akkor így eltelik egy élet, anélkül, hogy bármi is változna, viszont én folyamatosan nagyon irgalmas voltam hozzá. Most ezekben a helyzetekben az irgalom az nagy valószínűséggel nem így nyilvánul meg jó formában. Egy kicsit azt mondhatnánk, hogy az okos irgalom, ahogy Miklós atya mondta, az más, hogy kell, hogy megjelenjen ezeknél a helyzeteknél. Ugyanis ezekben a családokat súlyosan érintő problémáknak a helyzetében nagyon fontos az, hogy valamit cselekedni kell. És hogyan cselekedjünk, ez mindenképpen valahogy arra irányul, hogy azt, ami menthető, azt mentsük. És itt a legfontosabb dolog talán ott kezdődik, hogy a fizikai valónkat mentsük, tehát olyan esetben, ahol mondjuk a családfő rendszeresen bántalmazza fizikailag akár a házastársat, akár a gyerekeket, akkor nagyon fontos az, hogy és hát az irgalmasság gyakorlásában teljes mértékben az fér bele, hogy kiemeljük ebből a veszélyeztetett helyzetből azokat, akik tényleg fizikailag veszélyben vannak. És az irgalom gyakorlását, ez nem áll azzal ellentétben, hogy én amúgy irgalmas vagyok ő feléje. Egyébként én szerintem a fizikai biztonsághoz tartozik az is, hogy abban az esetben, hogyha egy felelőtlen szülő vagy testvér a családnak a vagyonát kockára teszi, tehát akár elkártyázza, akár elissza, akkor az ingóságok, amelyek a családnak a jövőjét, vagy a gyerekeknek a jövőjét jelenti, azokat is biztonságba kötelező ilyenkor helyezni, mert hogy ez fogja a betevő falatot biztosítani a számukra a jövőben. Vagyis azt gondoljuk, hogy ilyenkor a cselekvés az nagyon-nagyon lényeges, és hogy hogyan cselekedjünk, arra is szeretnék mindig felhívni a figyelmet, hogy mind az alkoholizmus, mind a családon belüli erőszak olyan kérdéskör, amit egymagunk önerőből nem fogunk tudni megoldani, tehát ehhez szakember segítségét kell kérni, tehát forduljunk ilyenkor akár családsegítő központhoz, vagy pedig szakavatott segítő személyhez, aki ezekben a helyzetekben tud segítséget nyújtani. És hát a megbocsátás, ami ugye még ide tartozik az irgalom kérdésköréhez, az pedig ezekben a helyzetekben mindenképpen egy hosszú folyamat lesz. Ezt megint csak azért tartjuk fontosnak kiemelni, hogy senki se várja azt saját magától, de a másiktól se nyilván, hogy egy-egy ilyen mondjuk súlyos fizikai bántalmazással járó helyzetben, vagy egy hosszú éveken át elhúzódó alkoholbetegség esetén, hát a másik félnek az egyik pillanatról a másikra meg fog tudni bocsájtani, nem? Mert ahogyan ezt már egy másik előadásban elmondtuk, a megbocsátás az egy hosszú folyamat, és nem kérhetjük számon saját magunkon, hogy egyik pillanatra a másikra ezeket a sérüléseket elfelejtsük, és úgy éljük tovább az életünket, mintha mi se történt volna.
Ezen az ikonon a legfontosabb dolog, ami Krisztus kezében van, az a kicsi, a korbács. Tehát, hogy ott van egy rossz működés, a templomban az emberek nem jól viselkednek, és korbáccsal kihajtja őket. Szó sincs arról, hogy bántani akarja őket, szó sincs arról, hogy Krisztus irgalmatlan, hanem egyszerűen többet kinéz belőlük. Tudnátok ti itt szeretettel viselkedni is, imádkozni is. És van egy rossz működés, és Krisztus Urunk erősen ennek határt szab. Néha mi papok, tehát mint ha kilopnánk Krisztusból a férfit. És ilyen síró hangon felolvassuk, meddig tűrjelek még titeket? Hát ordított, tehát hogy nem erre való atyám háza. Tehát a férfit ki ne lopjuk. Az irgalomból a férfias határozottságot ki ne lopjuk. Ratzinger így mondja szó szerint, szeretném mondani mindenkinek, aki ilyen nagyon nehéz cipőben van. Ratzinger azt mondja, az irgalom határt szab a rossz működésének. Határt kell szabni. Nem az az irgalom, hogy minden nap félholtra vernek, hogy a gyermekem eldrogozza az összes pénzt, hogy a... Nem ez az irgalom. És akkor itt okosnak kell lenni, ahogy mondja a pszichológia, hogy tessék bevonni segítőket. Nyilván, ha nagyon nehéz a helyzet, akkor bevonunk segítőket, és én szeretnék biztatni mindenkit, hogy be kell vonni ide terapeutát, mediátort, jogászt. A házat a gyerek nevére kell iratni, lehet, hogy külön kell költöznöm, de tessék okosnak lenni. Az irgalom a rossz működését megállítja. Ezt ne folytasd. Ne folytassátok, és akkor majd innen építkezünk. Tehát megtörtént, hogy kitettük a háromszöget, hogy na ezt így nem tovább, és akkor utána építkezünk, hogy hogyan tovább. Tehát még egyszer szeretném mondani, hogy az irgalom nem egyszerűen ilyen jámbor, tűrés, nyelés, elfogadás, áttölelés, hanem akarja a jövőt, a jobb jövőt is. Ehhez olykor elő kell venni a kemény szeretetet.
Ide tartozik a hűtlenség és a válás nehéz kérdésköre is. Két dologra hívjuk fel a figyelmet. A megelőzés mindnyájunk feladata. A családok védelme, a házasságok védelme mindenkinek a feladata. Az egyházban és egyházon kívül is, mert a válásból jól kijönni nem lehet. Ez egyértelmű. Se a felnőttek, se a gyerekek nem tudnak jól kijönni belőle. Fel lehet dolgozni, de nagyon-nagyon nehéz és kemény. Sokkal jobban járunk, hogyha a megelőzésre figyelünk, saját életünkben is, mások életében is. Létezik olyan, hogy családterápia, párterápia, ami nem betegeknek való, hanem az inkább egy tanulás, erről is beszéltünk. Lehet tanulni a kapcsolat megjavítását, még akár olyan súlyos vétek esetén is, mint a megcsalás, ami hihetetlenül súlyos önértékelés, rombolást is okoz a megcsalt félben. Lehetséges ebből kijönni, és még boldogan is élni. Tehát, hogy ezekre a szempontokra nagyon szeretnénk felhívni a figyelmet. Elérkeztünk a mai esténk összefoglaló két diájához. Rengeteg szempontról beszéltünk még, de most még apró pénzre szeretnénk váltani a teendőinket. Mi segíti az irgalmat a családi életben? Nagyon sokat segít az ember életében, és emögött a gondolat mögött is hosszú tanulmányok sora megtalálható, hogy az összetartozás tudata, ha szemünk előtt van, hogy a családhoz tartozom, a házastársamhoz tartozom, mi egyek vagyunk, mi elköteleződtünk egymás mellett, ebből a tudatból hihetetlenül sok erőforrás születik meg a családi életben. Ebből kiindulva, ebből a gondolatból kiindulva nagyon sok mindenre vagyunk képesek, hogy a kapcsolatainkat építsük, és sokkal irgalmasabbak vagyunk azokhoz, akikkel úgy éljük meg nap mint nap minden pillanatban, hogy összetartozunk, egyek vagyunk, és ez rajtunk múlik, hogy a gondolkodásunkat ebbe az irányba vigyük.
Házasságra felkészítő tanfolyamoknak, tréningeknek, illetve ilyen házasság erősítő tréningeknek az egyik gyakorlata az, hogy próbáld minél inkább sorolgatni a házastársadnak a jó tulajdonságait, tehát kvázi súlykold magadba folyamatosan, mint egy mantrát, mondogasd azt, hogy mennyi minden jó dolog van a másikban. Ugye ennek nagyon sokszor pont az ellenkezőjét szoktuk látni, hogy a családtagjainknak folyamatosan tudjuk sorolgatni, hogy mi mindenben hibáznak, és már megint nem pakoltad el a cipődet, stb. De hogy úgy tűnik, hogy a hosszú távú boldog együttélésnek mégiscsak az a titka, hogy ha nem a rossz tulajdonságait, vagy a hibáit, vagy az én csalódásaimat ővele szemben, nem ezeket sorolgatom, hanem hogy folyamatosan sorolom azt, hogy mi a másikban a jó, mert hogy ez fogja lehetővé tenni azt, hogy hát kitartsak mellett, és irgalmas legyek hozzá.
Emellett, vagy ennek folytatásaként az is segít rajtam, hogyha nagyon irgalmatlan hangulatban vagyok, hogyha azt is sorolgatom, hogy hány és hány esetben szorultam én magam a másik irgalmára, hány és hány esetben hibáztam, tévedtem, csináltam butaságokat, és hány esetben álltak hozzám nyitottan és irgalmasan. Amikor úgy elborul az agyunk, akkor, mint ahogy Anikó beszélte tulajdonságoknál is, fókuszálunk a negatívumokra, és eszükbe sem jut, hogy mennyi jót kaptunk, mennyi irgalmat kaptunk mi magunk is tőlük.
Aztán nagyon fontos az is, hogy a helyzeteket, személyeket ne fekete-fehéren sarkítva lássuk. Sokszor van az, hogy például válás közelébe sodródott házaspárok esetében is egyértelműen ki tudja mondani az egyik fél, hogy a másik az oka mindennek, és én természetesen teljesen ártatlan is vagyok, és semmiféle vétek nem terhel. Most azt is tudjuk, hogy nyilván a válásoknál sem igaz ez, de úgy a hétköznapi életben sem igaz, hogy a másik a fekete, a másik az ördög, és én csak jó vagyok, tehát én vagyok az angyal. Ez a fajta hozzáállás hát valószínűleg nem fedi az igazságot, és amúgy a kapcsolatnak sem kedvez, hogyha ezt folyamatosan súlykoljuk. Hozzáteszem egyébként, hogy egy kicsit következménye ugye az önértékeléses diának az is, hogy természetesen az ellenkezője sem igaz valószínűleg, hogy én vagyok az oka mindennek, és a másik az, aki a csak jó, a csak tökéletes. Valószínűleg ez sem fedi le az igazságot, és ugye akkor fogunk tudni hosszú távon hát boldogan élni, hogyha minél inkább a valóság mentén élünk.
Az is sokat segít rajtunk, hogyha az irgalmas légkör, mert így kell szerintem leginkább mondani, vagy az irgalommal teli légkör jelekben is megnyilvánul. Jegyes oktatások során szoktunk arról beszélgetni, hogy meg kéne tanítani a jegyeseket, majdani házasokat bocsánatot kérni. Őrült fontos dolog bocsánatot kérni, akkor, hogyha tényleg morális vétek volt. De ugye itt előadásunk felében pont arról beszéltünk, hogy akkor is szükségünk van irgalomra, ha nem vétkeztünk, csak éppen nem tudtunk olyanok lenni, amilyennek a másik szeretett volna látni. És ilyen esetekben jobbnak tartjuk, ha nem a bocsánatkérés, vagy a megbocsátás, hanem a kiengesztelődés szót használjuk, hiszen haragba vagyunk, bár nem történt bűn, és nem is kell bocsánatot kérni, de kiengesztelődni kell, és a kiengesztelődésnek, ha jelei vannak, akkor nagyon megkönnyítjük az életünket. És nagyon ajánlom minden családnak, hogy alakítson ki pici rituálékat, akár a gyerekekkel kapcsolatban is, meg a felnőttekkel kapcsolatban is, hogy tudjuk azt, hogy aha, na most akkor már minden rendben van. Ha nem adjuk jelét, hát emlékszem, mi voltunk ilyen élethelyzetben, hogy eltelt 2 vagy 3 nap, és én azt hittem, hogy még mindig haragban vagyunk, pedig nem is voltunk már, de hogy ez nem derült ki. És akkor teljesen feleslegesen szenvedtem 3 napot. Aztán megtanultuk, hogy akkor, ha már van irgalom, vagy irgalmas látásmód, akkor annak gyorsan valamilyen jelét adjuk, és aztán ez mind nyilván minden házasságban, minden családban lehet nagyon ötletes jeleket kitalálni, nem fogunk súgni, de házi feladatnak mindenki megkapja.
Ezeket a pici gesztusokat én is fontosnak tartom, hogy picit olyan ez, mint hogy egy jégkockát elkezdünk olvasztani, akkor egyszerre az nem olvad el. Szépen lassan kezd a külsej, aztán lassan olvad az a jégkocka, ezek a pici gesztusok ilyenek tudnak lenni, hogy fagyos a légkör köztünk bűn miatt, vagy egyszerűen csak elfáradtunk, vagy elvárások vannak, hogy kicsit jeges jégkocka van közöttünk, és ezek a pici gesztusok ezt tudják olvasztani lassan azt a jégkockát. Beszéltünk arról korábban, hogy ilyen például, hogyha azt a kávét hétfőn az orra alá lököd, hogy igyál, nem olyan nagy szeretettel, de oda lököd az orra alá, aztán kedden is, szerdán is, péntekre olvad az a jégkocka, vagy vegyed azt a vasalt inget, hétfőn még nem olyan nagy szeretettel, öltözzél, péntekre hát, ha nagyobb, tehát, hogy olvasztgatni a jeget, nem építeni. Olvasztgatni a jeget, pici gesztusokkal ez a napi SMS csodaszép tud lenni, a hűtőn hagyott üzenetek, az egy szál virág, a elviszem étterembe, tehát kitalálni ezeket az apró gesztusokat, ami egy irgalmas légkört hozod a közénk, és nem engedi a jégkockát nagyon megvastagodni. Na hát az utolsó diánk ez, a húsvéti ikon. Tulajdonképpen az irgalom az alapja az, ahogy Krisztus Urunk felénk fordul, és a húsvéti ikon az arról szól, hogy a pokolra leszáll Krisztus Urunk, a sötétbe leszáll. Az én házasságom, családom, gyerekeimmel, testvéreimmel való nehéz viszonyba oda leszáll a sötétbe, összetöri a pokolnak a kapuit, és tessenek nézni, hogy ellenállhatatlan erővel megragadja a mélyben lévő embernek a kezét. Nem azt mondja az Isten, hogy baj van, aludjunk rá egy párat, mint hogy mi néhányan szoktunk ilyet mondani, hogy baj van, alszunk rá, nem 3-at, hanem többet, majd magától elmúlik. Az Isten mondhatná, hogy aludjunk rá 1 milliárdot, tehát ő ráér, de nem ezt mondja, hanem jön értünk. Tehát bárkiben ott van ez a passzivitás, hogy az irgalom az, hogy nem szólok, hagyom a dolgokat, alszunk rá sokat, nem ezt látjuk Krisztus Urunkon, hanem azt, hogy cselekszik, nem magától, majd megoldódik a helyzet. Aztán azt látjuk, hogy a sebeket nem semmibe veszi Krisztus Urunk. Hogy fájtlat rá, mi katolikusok vagyunk, nálunk ez nem fáj. A seb az seb, komolyan veszi Krisztus Urunk a sebet. Bármilyen családi sebről is van szó, azt meg kell gyógyítani, nem letagadni meg, elájtatoskodni a helyzetet, azt meg kell gyógyítani. Aztán azt látjuk, hogy egészen odáig megy, hogy a keresztre fölszáll. Az irgalom fája lesz a keresztfa. És megtanulunk máshogy viselkedni. Aki a keresztet nézi, az a hihetetlen erőt kap, hogy éppen keresztre feszíti Krisztust, éppen viselkedhetne elkeseredetten, istentelenül, haragosan, és mégis irgalmas, Atyám, bocsáss meg nekik. Ha sokat nézzük a keresztet, akkor valami hihetetlen erőt tudunk nyerni ahhoz, hogy mi is tudjunk irgalmasok lenni. Tulajdonképpen a kereszt az irgalomnak a fája. És hadd mondjak még egyet, a húsvét az tulajdonképpen a felszabadult nevetésnek az alapja. Amelyik családban, házasságban, gyerekeinkkel, tesóinkkal sok a nevetés, ott az irgalom könnyebben megtapad. A nevetés alapja nem az, hogy én nem vagyok olyan stand-up fiú, mondhatná valaki, én nem vagyok olyan nevetős alkat. A jó nevetés alapja az a húsvét. Krisztus győzött. És ezért nevethetünk még a gonoszságainkon is, meg a töréseinken is. Halál, bűn, hol van a te hatalmad? Ha nézzük sokat ezt az ikont, akkor megértjük azt, hogy az Isten is küzd azért, hogy legyen irgalom. Nem sokat alszik rá, nem passzívan várja, nem fájtlat rá, hanem maga az Isten is küzd, és velünk együtt küzd, és ezzel szeretném befejezni. Nem egy passzív Istenünk van, aki nézi, hogy mi bíbelődünk, hogy irgalmasok legyünk magunk felé, meg a házastársunk felé, meg a gyerekeink felé. Nem egy ilyen passzívan bámuló Isten van, hanem egy olyan Istenünk van, aki maga is küzd velünk együtt, hogy irgalmasok legyünk. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet!
Beszéljük meg! A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.